Vasszil László vagyok, gyerekorvosként dolgozom, Kerepesen élek, állandó nős diakónus vagyok. Egy nagyon jó családba születtem, nagyon nagy szeretetben éltünk, egy bátyám van, szüleim már nem élnek sajnos, de nagyon-nagyon szerették egymást, és nagyon-nagyon szerettek minket is, és nem voltak vallásosak. Nagyon jó szándékú, humanista beállítottságú emberek voltak, akik a szeretet mentén rendezték az életüket, és minket burokba neveltek abszolút. Világnak a mindenféle gonoszságától ők nagyon ügyesen megóvtak minket. Ez a szeretet, ez volt a meghatározó. Ez a nagyon körülölelő szeretet, amiben éltem. Nem voltak vallásellenesek, hanem azon a véleményen voltak, főleg édesapám, hogy ha a gyerek megnő, akkor eldönti. És meg se voltunk keresztelve. Ez most ma már olyan viccesen hangzik, hogy visszanézek így már 50 fölött. Ahogy elkezdődött a kamaszkor, akkor ugye jöttek a nagy kérdések, az ember mindent mérlegre tett. És nyilván ez is fölmerült bennem is, hogy akkor Isten létezik-e, a vallásnak van-e értelme. És akkor úgy döntöttem kamaszként, hogy biztos létezik Isten, miért ne létezne. Biztos jó a vallás, akinek valami problémája van az életben, és rászorul, hogy ott vigasztalást nyerjen. Én nekem van olyan szerencsém, hogy nekem erre nincsen szükségem, mert olyan a családi hátterem, meg annyira benne vagyok ebbe a szeretetbe, hogy igazából én meg vagyok a vallás nélkül, meg Isten nélkül. Ezen annyira konkrétan nem gondolkoztam, de hát így nőttem bele a kamaszkorba. És aztán jöttek a kavaszkori viharok, ahol kitartóan, főleg édesanyám részéről ez a feltétel nélküli szeretet, ez végig nagyon erősen jelen volt. Aztán egyszer csak a forduló pont az életemben az egy tragédia mentén történt, mert az édesanyám teljesen váratlanul egy agyvérzés következtében nagyon fiatalon meghalt. Éppen, hogy leérettségiztünk, és utána voltunk egy évvel talán. Nem tudtuk, hogy beteg, nem is volt igazából beteg. Egy értágulat volt az agyába, amiről senki nem tudott semmit, és ez egyszer csak szétdurrant, és egy fél óra alatt meghalt. Teljesen váratlanul, így a semmiből. Édesapámmal együtt nyaraltak Tokajba, a bátyám külföldön volt, én a Balatonnál, az akkor még csak barátnőmmel voltunk kettesben, aki azóta a feleségem, és akkor egyszer csak jött egy telefon, hogy édesanyád meghalt. Nem is nagyon lehet ezt elmesélni, hogy ez mekkora dráma. Nyilván, aki élt át hasonlót, az tudja, aki nem, annak meg nem is kell ezt megtudni. A mi családunk ráadásul úgy szerveződött, hogy mindent az édesanyám intézett. És akkor ott voltunk, három fiú, ott maradtunk, és azt se tudtuk, hogy melyik számlát kell befizetni, mikor, hogy kell ennivaló legyen az asztalon. Nagyon nehéz volt azon túl, hogy a lelki dráma, azon túl a gyakorlati életünk föntartása is nagyon nehézkessé vált. Aztán persze ebbe belejöttünk. De akkor szembesültem azzal a kérdéssel, hogy akkor most ez hogy van? Hogy van az élet? Hogyha ennyit jelent egy emberi élet, hogy egyszer csak egy fél óra alatt ez teljesen megsemmisül, akkor egyáltalán mi értelme van annak, hogy én holnap reggel fölkelek? Mert akkor nincs. És akkor pörögtek a fejembe ezek a kérdések, és azt a választ találtam magamnak, hogy az nem lehet, hogy nincs értelme. Az élet sokkal szebb és jobb annál, hogy ne legyen értelme. Sokkal több benne az öröm meg a boldogság, hogy az nem lehet csak egy véletlenek következménye. És nem lehet, hogy emögött nincsen egy alkotó, aki ezt létrehozza. És aztán ez volt az a pont, amikor én úgy döntöttem magam számára, hogy kell, hogy legyen az emberi életnek folytatása. Nem fejeződik be akkor, amikor meghalunk. És hogyha van az emberi életnek folytatása, akkor az nyilván az Isten mellett van. És így fordultam az Isten felé. És ez időben egybeesett azzal a másik jelentős motivummal, hogy a feleségemmel mi gimnazista osztálytársak voltunk. És a gimnázium végén már egy párt alkottunk tulajdonképpen, és tervezgettük a jövőnket, hogy akkor összeházasodunk, és hogy akkor hogy fogunk élni, és hány gyerekünk lesz, és hol. Ahogy a kavasz gyerekek tervezgetik a jövőt. ő egy dolgot nagyon szigorúan kikötött, és azt mondta, hogy ha én őt feleségül akarom venni, akkor az templomba lesz. Mondtam, hogy amúgy nem ellenzem, de hát ez is egy nagyon erős motiváció volt, hogy akkor már eljutottam oda, hogy Isten kell, hogy legyen. És akkor, ha viszont templomi esküvő, akkor azt vegyük komolyan. Tehát, hogy akkor az nem csak úgy, hogy bemegyünk, és akkor ott megcsináljuk, amit kell, és akkor szépen mosolygunk, és jól mutatunk a fényképeken, hanem, hogy akkor, ami ehhez kell, hogy egy valódi szentségi házasságot tudjunk kötni. És én akkor kezdtem el járni hittanra, hát a jegyes oktatásnak volt egyrészt a jegyes oktatás, másrészt meg számomra a keresztségre való felkészítés. És a házasságkötésünk előtt keresztelkedtem meg. Utána együtt jártunk tovább, akkor már bérmálkozási felkészítőre, és aztán együtt bérmálkoztunk meg. Hát mégis az én utam így a hit felé, lehet azt mondani talán egy ilyen tipikus út, hogy történik az ember életében egy tragédia, amikor kénytelen szembesülni az alapvető kérdés, hogy nem lehet tovább tolni, hogy van Isten, nincs Isten, van-e az ember életnek értelme, vagy nincs, van folytatás, vagy nincs. Annyira élesen jött szembe ez a kérdés, hogy erre muszáj volt válaszolni. És ezt a választ adtam, hogy van, nem találtam más logikus választ. Én a hitben lépésről lépésre haladtam előre. Nekem nincsen az életemben olyan drámai megtérés. Az Úristen nekem valahogy mindig csak a következő lépést mutatja meg. Én úgy tapasztalom, hogy ő engem úgy vezet, hogy nem a végcélt mutatja meg, vagy a végcélt, vagy a távoli célt, hanem a következő lépést. Hogy ahhoz támaszt bennem kedvet, érdeklődést, hogy akkor lépjek egyet ebbe az irányba. És visszafelé nézve egészen humoros kacskaringók is vannak ebbe az útba, vagy ezen az úton. Tehát nem tudom azt így két mondatba összefoglalni, hogy mibe változott meg az életem, amikor házasságot kötöttünk, vagy amikor megbérmáltak, vagy amikor elvégeztem a kurziós lelki gyakorlatot, vagy amikor fölszenteltek diakonusát. Azt tudom mondani, hogy amilyen most az életem, az 10 évvel ezelőtt egészen más volt, és 20 évvel ezelőtt meg még egészen más volt, és inkább az irányát látom ennek a folyamatnak, hogy egyre szorosabban vonz az Isten magához, és egyre közelebb kerülünk egymáshoz, és ebben az az érdekes, hogy ezt úgy érzem, hogy nem csak én közeledek. Ahogy ő hív, akkor én lépek egyet, akkor nem egy lépéssel kerültünk közelebb egymáshoz, hanem mondjuk 2-vel, vagy nem tudom mennyivel. Volt egy ilyen élményem például a akulitus képzést, amikor végeztem. És úgy éreztem, ahogy annak a 2 évnek vége lett, minthogyha eddig egy nagy hasadéknak vagy szakadéknak a 2 oldalán álltunk volna az Úristen az egyik oldalon, a másik oldalon, és úgy éreztem, hogy látjuk egymást, beszélgetünk, de igazi átjárás nincs. És akkor ezután a 2 év után úgy éreztem, hogy most ugyanazon az oldalon vagyunk már ennek a szakadéknak. Most már nincs közöttünk ez a távolság. Ez is egy lépés volt. Egy viszonylag friss lépés, amit most említek. 2 éve körülbelül az egyik barátom előállt azzal, hogy kapott egy könyvet a nagybátyjától, Jálics Ferencnek a Szemlélődő ima könyvét, amit hát ő úgy belenézett, és nagyon izgalmasnak tűnik, és úgy van a könyv felépítve, hogy lehet lelki gyakorlatként is végezni, önállóan, de hogy a normál napi életünk mellett. És akkor arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha ezt együtt csinálnánk, mert ez kicsit olyan, mint a fogyókúra, hogyha együtt csináljuk, akkor könnyebb, mert tudjuk egymást erősíteni, meg tudunk róla beszélgetni, meg támogatjuk egymást ezen az úton. Felcsigázott persze. Én is megvettem a könyvet, elkezdtük, és ez annyira beszippantott, ez a fajta kontemplatív ima, hogy gyakorlatilag azóta, amióta ezt művelem, előtte úgy éreztem, hogy az imáim azok arról szólnak, hogy én beszélek. Az Úristen meghallgat nagyon készségesen, válaszol, de nem konkrétan, hanem érzéseket ad, irányokat ad, vágyakat kelt bennem, és akkor összeáll persze, de nem hallok sose konkrétumokat, hanem inkább ezeket ilyen tapogatózásként éltem meg. És miután elvégeztem ezt a gyakorlatot, ez több mint 1 év volt, amíg ezt így végig tudtam venni, és egyre inkább kezdtem gyakorolni ezt az imamódot, hogy egy nagyon szoros együttlétté válik az ima az Istennel, amiből nem elég, sose lehet megunni. Mint amikor a szerelmesek egymással időt töltenek, mindegy, hogy mit csinálnak, csak egymás mellett ülnek, vagy egymás kezét fogják, vagy csak sétálnak, vagy komoly dolgokról beszélgetnek, vagy csak bámulják a naplementét, teljesen mindegy. Ott a lényeg az az, hogy egymással időt töltenek, egymás társaságát élvezik. És ez az imamód mutatta meg nekem, hogy az Úristennel lehet időt tölteni, lehet vele együtt lenni, és hogy ez mekkora hatalmas élmény. Hogy leülök egy fél órára egy imádkozni, és úgy kelek föl, mint aki ki van cserélődve teljesen. Külsőleg nem történik semmi, de belsőleg egy fantasztikus élményen vagyok túl. Amikor időt töltöttem a legkedvesebb barátommal, ha lehet így mondani, vagy mondjuk időt töltöttem egy olyan személlyel, akit legjobban szeretek. Helyesebb lenne talán azt a szót használnom, hogy akit imádok. 4 fiam van, és nagyon hullámvasút volt ez a történet. Izgalmak voltak benne, fájdalmak voltak benne, tragédiák voltak benne, sok nehézség is volt benne. Az első és a második fiam között van 8 év. Azt említettem, hogy gimnazista osztálytársak voltunk. Az egyetem alatt már összeházasodtunk, és már nagyon szerettük volna, hogy akkor elindítsuk az életünket, szülessen gyerekünk. A feleségem egy évvel korábban végezte az egyetemet, mint én, nekem még volt egy utolsó év. Kiszámoltuk, hogy mikor van a diplomaosztóm. Nagyon jól sikerült ez a számolás, hogy 18-án volt talán a diplomaosztó, és 23-án született a gyermek, tehát pár nap különbség volt. A feleségem még óriási pocak halott ült a diplomaosztón, és aztán pár nappal később megszületett Levente. Nagyon boldogok voltunk, hát akkor nekünk ez megy, mint a karikacsapás. 4 gyerekig meg se állunk, azon még gondolkoztunk, hogy esetleg 5 vagy 6, hogyha még bírjuk, akkor ez is belefér. Érdekes, hogy egyébként a feleségemnek is csak egy testvére van, de mégis mind a ketten nagy családra vágytunk. És aztán eltelt kis idő, hogy akkor fogjunk neki a következő gyermek várásának, és akkor ez nem sikerült. 8 évig nem született gyerekünk. Borzasztóan nehéz időszak volt. Voltak közte vetélések is, de azok olyan, nem is tudjuk igazán, hogy az volt, nem az volt, valószínűleg az volt. Mindenféle vizsgálatokon végigmentünk, egyik kellemetlen volt, mint a másik. Nem volt ok, nem volt magyarázat, semmelyik orvos nem tudott konkrétan magyarázatot adni, hogy miért történik. Ez nagyon megterhelte azért a kapcsolatunkat is. Ugye akkor már keresztényként éltünk, keresztény közösségekbe jártunk, és nagyon csalódottak voltunk, hogy csak egy gyerekünk van, aki hál' Istennek okos volt, ügyes volt, még most is az egészséges volt. Tehát, hogy semmi baj nem volt, de mégis egy nagy hiányt éreztünk, és fájdalmat. Aztán a második gyerekünk végül is csak orvosi segítséggel tudott megszületni, de megszületett. Boldogok voltunk, hogy jaj, de jó. És aztán teljesen váratlanul, ezek után, az előzmények után megszületett a harmadik fiunk. Másfél év van a második, harmadik között. És akkor meg aztán végképp a fellegekbe jártunk, hogy akkor bármi is volt a bajunk, az most már meggyógyult, ami elromlott, az most már megjavult, úgyhogy innentől fogva akkor megint meg se állunk 5-6 gyerekig. Aztán megint következtek ezek az évek, amikor nem született gyerekünk. Egyre több vetélésünk volt, egyre későbbi vetélések voltak már, amíg aztán egyszer csak egy olyan babát veszítettünk el, aki már egészen nagy volt, és ott majdnem a feleségem is meghalt. Ez egy annyira drámai, gyors vetélés volt, hogy mire beértünk a kórházba, addigra már életveszélyes állapotban volt a feleségem, a baba megmentéséről szó se lehetett már, ott mindenki már csak a feleségemért dolgozott, tehát hogy ez elég drámai volt. Aztán hál' Istennek túl voltunk ezen, a feleségem életét megmentették. Érdekes módon a hitünk nem rendült meg. A feleségem utólag arról számolt be, ő azt mesélte, hogy konkrétan, amikor ő ott hát ilyen félhalott állapotba feküdt az ágyon, és 5-en ugrabugráltak körülötte, akkor ő határozottan azt érezte, hogy Jézus Krisztus ott áll az ágy lábánál, és valahogy azt mondja neki, azt sugallja neki, hogy nem lesz semmi baj. Van egy olyan személyiségvonásom, amit igyekszem megszabadulni, hogy én mindent jobban tudok. én vagyok a főokos, aki megmondja mindig mindenkinek, hogy mit csináljon. De ezt viszonylag korán fölismertem, és nagyon igyekszem dolgozni ellene, hogy ezt ne vigyem túlzásba, vagy ne legyen ez egy nagy képűség, vagy ne torkoljon egy ilyen gőgbe. És a hitem kapcsán is ez volt bennem akkor már, hogy akkor én örülök annak, ami van, és annak örülök, hogy van három csodálatosan okos, szép, rendes gyerekem, és hogyha az Úristen ennyit szán, akkor ennek örülök. Tehát valahogy az én hitem sem rendült meg. Ott álltunk a három gyerekkel, tudomásul véve azt, hogy több gyerekünk már nem lesz, ezt elfogadtuk. És akkor, hogyha teltek a hónapok, az évek, akkor egyre inkább ez így motoszkált bennünk, hogy oké, tehát még azért nem vagyunk öregek, még van egy csomó hely az életünkben, a házunkban, a szívünkben, még van bennünk szeretet, még van bennünk energia, amit gyerekre tudnánk fordítani. És akkor eszünkbe jutott, hogy hát akkor legyünk nevelőszülők. Szándékosan nevelőszülőnek jelentkeztünk, tehát nem örökbefogadó szülőnek, hanem nevelőszülőnek, ami ugye arról szól, hogy ha valaki állami gondozásba kerül, akkor ne intézetbe legyen, hanem családnál. Elvégeztük az elszükséges tanfolyamokat. Egy kis csecsemő volt, akit a szülőanya elhagyott. És akkor hétfőn délután telefonáltak, hogy hát van egy gyerek, hogy tudnánk-e vállalni. Kértünk fél órát, akkor a feleségemmel akkor ezt így átbeszéltük, és mind a kettőnkben nagyon erős volt ez az érzés, hogyha az Úristen ezt a gyereket küldi most, akkor ezt a gyereket fogjuk elfogadni, és nem kérdezzünk többet, hogy miért és hogyan. És akkor mondtuk nekik, hogy hozzák, és akkor másnap hozták. Letették a nappali közepére, és hát ő volt a Bandika. Most már 9 éves, és itt él velünk. Örökbeadhatóvá vált. És aztán így fogadtuk örökbe. És akkor, ha most kinagyítom ezt a nagy képet, hogy az Úristen hogy vezetett minket oda, hogy végül is 4 fiunk van, ennyit szerettünk volna kamaszkorunkban is, akkor szinte hátborzongató, tehát most lúdbörös lett a karom is, ahogy ezt mesélem, hogy az Úristennek mindig jobb terve van, mint nekem. Mindig. És én nem tudom, tehát amikor mentünk ezekbe a tragédiákba, a vetélésekbe, az életveszélybe, a fájdalmakba, akkor ezt nem láttuk. Hát az Úristen nyilván látta, hogy ez az egész, ez oda vezet minket, hogy a végén örökbe fogunk fogadni a gyereket, és Banditól annyi szeretetet kaptunk, el se tudtunk volna képzelni. És ennek egy jellemzője az, hogy valami oknál fogva én a fiaimnak nagyon jó illatát érzem, és ezt nagyon szeretem, és semmilyen más illattal ezt nem téveztem össze. Hiába szagolgatok bármi mást, olyan illat, amit a fiaimnak, olyan nincs. Nem létezik a földön máshol. És amikor eljutottunk ide, hogy ezen komolyan gondolkoztunk, hogy örökbe fogadjuk a Bandit, vagy nem, vagy mit csináljunk, akkor ez egy komoly aggodalom volt bennem, hogy oké, tehát orvosként ezt úgy magyaráztam, hogy nyilván azért érzem a gyerekeimen ezt az illatot, mert vér szerinti leszármazottaim, és biztos, hogy emiatt van ez az illat. És akkor hogy fogok viszonyulni Bandihoz, hogyha rajta ezt nem fogom érezni? Hogy lesz ez föloldva bennem, hogy akkor hogy fogom tudni őt úgy szeretni, mint a többit? És aztán, ahogy eldöntöttük, hogy örökbe fogadjuk, eltelt körülbelül 3 hét, és Bandin is megjelent ez az illat. Azóta is érzem rajta ezt az illatot. És akkor utólag be kellett látnom, hogy ennek semmi köze nincsen a genetikához. Tehát ez egyszerűen a szeretetnek az illata, vagy a Szentlélek illata, nem tudom, ezt még nem tudtam megfejteni, de az ilyen erős szeretet köteléknek van egy illata, amit én érzek. Tehát, hogy az Úristen elvezetett oda, hogy végül is a fájdalmakon keresztül lett egy teljesen egész családunk. Van is egy mondat, amit mindig megszoktunk fogalmazni Bandinak, számunkra fontos, hogy neki is fontos legyen, hogy amikor majd szembesül azért ezzel, hogy az ő életében mi történt, akkor legyen mire támaszkodni. És ez a mondat ez úgy szól, hogy Bandi az Úristen ajándéka számunkra, és ő vele lett teljessé a családunk. És ez tényleg így van, tehát hogy ebben semmi túlzás nincsen. Na mindegy, csak oda akarok visszautalni, hogy az Úristennek mindig jobb terve van, mint nekem, És sokszor fölteszik ezt a kérdést nekem, hogy hát oké, de ugye orvosként is sok tragédiával is találkozom, akár betegségekkel, vagy akár a gyerek vonalon nagyon sok ilyen gyerekbántalmazással is. Az Úristen azt miért engedi meg a rosszat? És az élettapasztalatomból tudom, hogy az Úristen minden rosszból egy sokkal nagyobb jót tud kihozni. Ő hatalmasabb a gonosznál, legyőzte a gonoszt, és ez ezt jelenti, hogy legyőzte a gonoszt, ez azt jelenti, hogyha történik egy tragédia, elvesztem az édesanyámat, nem születik gyerekem, akkor ezek rossz dolgok, de ezekből egy sokkal nagyobb jót tud kihozni, hogyha hallgatok rá. És itt az érdekesség, hogy az én életemben ez mindig lépésről lépésre jött, hogy az Úristen vezetett. Mindig csak a következő lépést láttam. Számomra az Úristen a Szent Háromság egysége. Én szeretem ezt így egybe tekinteni. Hagyományosan szétszedjük őket három személyre, de valahogy én az egységet látom bennük inkább. És az egy nagyon megrendítő élmény számomra, hogy az Úristen a világ teremtője, aki mindent alkotott, ami létezik, az utolsó porszemtől a galaxisokon át, az egész univerzumot, ahogy így a természettudományokkal foglalkozva látom, hogy ez egy mennyire komplex rendszer, hogy milyen csodálatos részei vannak, és a legapróbb mozzanatok is mennyire bonyolultak, és mennyire gyönyörűségesen tervezettek. Az a személy, aki ezt az egészet kigondolta, létrehozta és szeretetével fönntartja, az a személy lehet az én barátom. Ez egészen megrendítő. És az Úristen mindenkinek szeretne a barátja lenni. És ez csak rajtunk múlik, hogy ezt a barátságot elfogadjuk-e, vagy fölismerjük-e, vagy hajlandóak vagyunk-e tenni ezért valamit. Ránk bízta a földet, meg ránk bízta a környezetünkben élő embereket, ami azért egy nagy felelősség, de ez is egy nagyon megrendítő felismerése volt az életemben, hogy az nem elég, hogy én megismertem az Istent, és válaszoltam neki, hanem ebből következik az a feladat, hogy a többiekért is felelős vagyok, akik velem kapcsolatban vannak, hogy ők is vegyék észre ezt a feléjük irányuló szeretetet, hogy erre érdemes válaszolni, vagy csak ennek van értelme, hogy erre válaszolunk.
Kedves hallgatók, Vasil László tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.